Sziasztok! Jó látni az arcokat hátulról. Hátulültem eddig így. Bár tudatosan gondoltam, hogy úgyis jobb lesz egyszer elmondani, mert megkérdeznétek sokan, hogy vagyunk és mi van velünk. Hoztunk egy pár képet is, amit már ki is vetített a Jóci, köszönöm. Hát lehet, hogy fura lesz, de forgulászni fogok majd. Ha megnézitek az első képet, ott Márkot és a feleségét Karint fogjátok látni. Velük szolgálunk Esztergomba, és mellette egy évvel, kicsit több, mint talán egy éve dolgozunk már azon, hogy Budapesten is egy plántálás elindul, ami már egyébként elindult, már ezt jól megfogalmaztam, most így sikerült. Nem tudom, miért vagyok zavarra, pedig otthon érzem magam, ha mindegy. Márk a vezetőpásztorom, én mint dicsőtős vagy zenei pásztor lehetek mellette. Ez ilyen vágyam volt régóta, talán tudjátok is, hogy ez így motoszkált bennem. Én azt hittem, hogy családi ártalom, hogy lelkész akarok lenni, aztán közben Isten ezt úgy jól átdolgozta, hogy meggyőződésé is nőtt bennem. És egy kérdés volt mindig, hogy ifi pásztor, zenei pásztor, mert ilyen nem is olyan van az egyházunkban, és Isten így hozta ezt a lehetőséget, hogy Márk így szólított meg, hogy ebbe beleállhattam egy az egybe, úgyhogy nagyon hálás vagyok Istennek. És csak mondom, bátorítás volna neked, ha valamire Isten elhív, akkor pozíciót is létrehoz hozzá. Ilyen a mi Istenünk, hogy képes ilyenekre. Szóval velük együtt szolgálunk, és velük együtt indultunk a plántálásban és az esztergomi szolgálatban. Menjünk a következő képre, és akkor így adogatjuk egymásnak a szót.
A következő képen az első alkalmunkat látjátok, hogy jobb oldalt, amikor februárban először összejött az első látás megosztó alkalom. Ezen a képen kettő emberen kívéve mindenki csatlakozott a gyülekezetünkhöz, és már ott egy csodálatos alkalom volt, így olyan erőteljes volt a dicsőítés, hogy így azt éreztük, hogy úgy megérkeztünk, pedig még ez csak az ilyen első látás megosztó alkalom volt. Volt, aki akkor jött először, és hallotta, hogy mi milyen látással szeretnénk a gyülekezetet indítani. A következő képen ott mellette, ott szeptemberben láthatjátok, amikor Durkó Pisti így lejött, és így megvolt az, hogy kiküldenek minket, és megyünk Budapestre, és ezzel a csapattal indultunk. Ez egy nagyon csodálatos alkalom volt. Ez is.
Az első nyilvános alkalmunk tavaly szeptember végével volt. Akik ott is voltatok, nagyon örültem. Jó volt látni titeket, meg bátorító
Alig
volt.
Alig fértünk be.
Igen, nagyon sokan voltunk, de nagyon jó volt. Egy ilyen csúzli volt ez az alkalom, tehát így nagyon megbátorított minket, hogy így indulhatunk, és talán azt tudom nektek mondani, hogy sok dologban, tehát ahogy embereket hoz Isten, ahogyan anyagiakban gondoskodik rólunk Isten, azt tudom mondani, hogy szinte természet feletti módon, tehát ilyen csodás módokon látjuk, hogy Isten építi a gyülekezetet. Már csak azért is, hogy például ez egy magyarországi plántálásban ritka, hogy mondjuk az induló csapat 20 fő fölött van. És megadta Isten ezt nekünk, tehát ezt nem mi generáltuk, hogy így indulhattunk el. És szerintem menjünk a következő képre.
A következő képen, hogyha jön...
Mi se tudjuk, mi lesz a következő, még lefagyott egy kicsit.
Szerintem amúgy egy ilyen hétköznapi alkalom jön. Én azt gondolom. Ja, hogy pünköstkor volt egy ilyen összejövetelünk. Szeretnénk a gyülekezetnek így az evangelizációs stratégiát ilyen lépcsősre alakítani, hogy amikor először bejön egy idegen, akkor mondjuk egy grillpartin, vagy ilyenen is pont egy ilyen pünkösdi alkalom, egy nyitott alkalom volt, ahová lehetett hívogatni. Szóval egy ilyen szabad alkalom, aztán mondjuk elhívni egy házi csoportra, aztán a gyülekezetbe, hogy ne legyen annyira idegen nekik. Úgyhogy ezt próbáljuk így a gyülekezetben felépíteni.
Jó. Most mondom, amit gondoltam, hogy fogok beszélni, de a kép vezetett volna. Szóval, semmi baj, csinálj nyugodtan. A következő része, amit hoztunk volna, hogy hát nyilván minket is érintett a vírus időszak. Láttuk majd egy képet, ha kijön közben, hogy gyűjtünk egy nagy zoomos találkozás. Nagyon jó, és volt egy bemerítésünk, és a piknikes, igen, azt elhagytuk.
Akkor felfelé nézünk, és felfelé mutatunk.
Ez a Gyüling mottoja, és amit látjátok, ott éppen prezentáljuk is. Ha következőre megyünk, nem tudom, hogy is házi csoportos lesz-e. Lelki gyógyulás. Ez egy jó dolog volt, bocsánat, ez februárban és márciusban volt egymás követő hónapokban, tehát mind Ági, mind én is szolgáltunk, és amit látjátok, a szolgálat csapatnak a tagjait tudtuk ezen végigvinni, akik még nem csinálták. És nagyon-nagyon jó alkalom volt, főképp itt a fiúkról hadd beszéljek, hogy nekem döbbenetes volt látni, hogy ennyi vezető lehet a gyülekezetbe. Már az induláskor, és azt látom, hogy már vannak olyan srácok, akiket lehetne terhelni, mert nem bírják a terhet, és megbízhatóak. Akarsz a nőiről valamit mondani? Jó.
Nagyon jó volt. És átéltük, ugye bár úgy csináljuk, hogy a szabadság Krisztusban anyagot, és az igazság szabaddá tesz anyagot veszük így együtt, ahogy itt is tettük. És hát, tudjátok, milyen érzés ez, amikor látunk embereket így megszabadulni, és látjuk azt, hogy Krisztus, amit így kimondott és elvégzett a kereszten, az tényleg igaz. Úgyhogy hát... Ez egy nagyon jó alkalom volt, és az is így a gyülekezetünkben nagyon fontos, ami most épül, hogy minden egyes tag átmenjen ezen.
Tudom menni a következőre? Na, igen. Karanténban is fent a gyűlünk tovább, hála az Úrnak. Nálunk sok egyetemista van, tehát azt tudom mondani nektek, hogy lehet a jó 50%-át a gyűlinek egyetemisták, tehát fiatalok teszik ki. Már csak nekik is nagyon jó volt szerintem, hogy mert sokan hazamentek nyilván, hogy tudtak azért így is kapcsolódni. És ha még egyet lépünk tovább, azt hiszem, hogy a házi csoportokat is látjátok, hogy igen, ilyen formában 4 csoportunk van már, hála Istennek, ami heti rendszerességgel találkozik. Ehhez kapcsolatban akarsz mondani. Jó, mehetünk tovább.
És... 2-3 hete, amúgy pont a Stankovszki Bandika is, akinek ma lesz az esküvője, ő is akkor csatlakozott amúgy így a gyülekezetünkhez, így hivatalosan, úgyhogy 10 új tag csatlakozott, úgyhogy most már 40 fölött vagyunk ebben a plántálásban tagok, és ami nekem nagyon nagy öröm, hogy 100%-os a szolgálói arány, szóval aki csatlakozik, egyből be tud egy szolgálati területre csatlakozni, úgyhogy senki nem unatkozik nálunk, és minden így Krisztus tag így tud mozogni és funkcionálni, és szeretnénk abban segíteni őket, hogy egyre jobban tudjanak funkcionálni, és az meg úgy működik, hogyha szolgálnak.
Ezt talán annyit hagy mondjak, hogy nekünk nyilván prioritás is az, hogy nem más gyűlikből szívjunk el embereket. Tehát azt tudom nektek mondani, hogy ez a 10 tag közül, ha végig gondolom, sokak külföldre költöztek haza, éppen vissza Magyarországra, vagy nem volt gyülekezetük és kerestek, egyetemistákként is akár. Tehát, hogy ez egy érték nálunk. Illetve, aki így akar csatlakozni, ez egy fontos rész, hogy beszélünk az előző gyülivel, rendezett a dolog. Ja, vannak szombathelyiek is egyébként, igen. Szóval ott is rendezett
gyülibe. Jobbtakok!
Rendezett gyülibe jönnek, igen. Ezt csak azért hozzá akartam tenni. Mi éphetünk tovább.
És várunk másokat is innen.
Nemrég volt egy vezetőségünk is, amit látjátok, egy ilyen 4 párból álló vezetőségünk van. Nagyon hálás vagyok értük. Mindegyikünk egy más karakter ténylegesen, és szerintem ez nagyon jó, hogy egy ilyen kis színes csapat van. Nagyon hálásak vagyunk azért, és nagyon-nagyon sok dologban egy közös látást jól tudjuk vinni. És van jó megtapasztalásunk abban, ahogyan már most... Hogy mondjam, már ez egy csoda számomra néha, amikről kell döntenünk ilyen egyéves gyuliként. Egyébként. És ez ebben is azt tudom nektek mondani, ebben is, mint vezetők is néha megdöbbenünk, megállunk, hogy te jó világ, hogy ilyennel kell foglalkozunk, például, hogy veszünk saját hangtechnikát. Tehát, hogy így emlékeztek még, hogy a képtárban, hogy voltunk tehát nem volt semmink. Már ilyen értelemben, hogy ehhez képest, és ezt nem azt mondom, hogy ez a jó, csak hogy én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ilyet engedett, hogy ilyen módon növekedett ez a gyűlink. Azért Esztergomról is hagyd mondjak egy pár szót, mert ha jól tudom, ha tovább lépsz, akkor már mi fogunk csak mosolyogni, megint a témákat mondok mindjárt. Az esztergomi gyülekezet, és ott is látjátok majd az egyik ima témánk így, ismellette szépen épül egyébként, azt tudom nektek mondani. Tehát az is nagyon érdekes volt, amikor elkezdtük a szolgálatot, és ez egy hitlépése volt Márknak, hogy maga mellé vegyem. Elkezdtek oda is új családok érkezni, fiatalok is, meg máshonnan is, akik még Szlovákiából is közben jöttek át. Tehát nagyon érdekes volt, hogy ott is azt éltük meg, hogy egy növekedés történt, és talán tudjátok, ebben azt a szellemi törvényszerűséget is látom, hogy ha Isten arra vezet, hogy vegyetek fel teljes időben egy szolgáló pluszban, akkor hozzárendeli ezeket a területeket is, azt tudom mondani. Én ezt láttam ebbe, ugyanis már azzal a hittel, ugye bibliai alapon, hogy léviták voltak a papok mellett, vett maga mellé engem. És ez nem egy ilyen hátrányos dolog volt, vagy hogy mondjam, ilyen okafosztottan ott állok, csak hogy hát egyébként pásztor vagyok, aztán nem olyan sok minden van mit csinálni. Isten még hozzá is építi, vagy hozzá növeszti, aki tudom mondani, akár a közösséget is, és nagyon erős tud lenni, amikor ezzel a területtel én, mint pásztorlással tudok foglalkozni, mert ha megnézitek egy Gyuli alkalomnak a prédikációi részeit, ezt éneklésben is szóban tesszük a legtöbbet, ugye? És nagyon fontos szerintem, hogy ez a kettő akár tudatosan legyen irányítva, használva. Jó, és akkor az ima témák, vagy akartál valamit még mondani?
Majd a legvégén.
A legvégén, jó. A fokozidővel egy olyan helyzetünk állt fent, ez nemrég egy ilyen viszonylag friss hír, hogy szeptember végéig lehetünk azon a helyen, amit bérlünk. Úgyhogy kérünk titeket, hogy imádkozzatok, majd így értünk, hogy Isten adjon nekünk egy új helyet. Már most gőzerővel imádkozunk, meg gondolkozunk azon, hogy hol menjünk tovább. Tehát azt is látjuk, hogy elég fiatalos, de alapvetően is szeretnénk kultúra közelébe építeni Gyulit. Tehát nem feltétlenül ilyen tanterembe szeretnénk, hogy kultúrházba menni, ami ilyen szociális bútorzattal van, hanem inkább kávézókat keresünk, vagy olyan helyeket, ahol egy jó közösségi tér is lehet. Az a hely, ahol most vagyunk, akik voltatok, láttátok, hogy egy nagyon jó térrel rendelkezik ebben is, tehát van, lehet csocsózni, beszélgetni, meg van egy kávézós szolgálat, ami nálatok is tök jó, hogy kiépült ez.
Sajnos akkor, amikor már elment.
És ilyen szempontból nagyon keressük azt a helyet, ami nekünk feküdne, ami nekünk megfelelő lenne. Így ez egy ima téma. Átadásról beszélsz egyébként.
Két hete bejelentette már így az esztergomi Gyülinek, amúgy 25 év után, hogy akkor egy éven belül elmegy, és mi is elmegyünk. Ez egy megrázó és örömteli pillanat volt. A megrázó az azért volt, mert ugye bár így összefolt már, hát ez a gyülekezet, ugye ő plántálta meg ilyenek, és az elején már amúgy mondtuk, hogy ugye mi így a plántálásba fogunk tovább menni, de mégis meglepte az embereket, hogy mi is elmegyünk. Szóval így négyen jövő nyártól már csak Budapesten fogunk szolgálni, reményeink szerint, mert nagyon-nagyon fárasztók így a vasárnapok 7:30-tól este 11-ig, hogy úton vagyunk, és megyünk, és ilyenek, és inkább csak azt vettem észre magamon, hogy délelőtt már kiadom azt, amit délutánra kellene, vagy nem tudom, hogyha így a fókuszban a fókusz áll, és prioritásban, és oda már nincsen annyira erőm így este 8-kor még így beszélgetni új emberekkel, úgyhogy én már várom ezt a pillanatot, hogy csak Budapest legyen, hogy oda, meg ugye bár, hogy heti 5-ször mondjuk felutazunk, lelki gondozói beszélgetések, házi csoport, sok az utazás is, és addig még megpróbáljunk Esztergomba adni, amit tudunk, és utána megörülünk, hogy majd egyre tudunk fókuszálni.
Szó szerint. Az utolsó kettőhöz hadd fizek annyit. Nyilván ennek kapcsán keresünk helyet Budapesten, vagy ahhoz közel, ez is egy ima téma. Nagyon sok dologban tapasztaltuk, hogy Isten, amikor valamire elvezet minket, valamit kinyit egy utat, akkor minden szükséges kirendel hozzá. De ez is már azért, hogy itt kategória, hogy nézegettük, hogy milyen lakások, meg házak vannak itt Budapest környékén, tehát ne kell valani, hogy hiszük, hogy az Úr kirendeli a dolgokat, mert akárhogy csok meg ilyesmi, de akkor is egy hitlépés. De így becsülöm azokat is, akik egyáltalán családdal vállaltok. Ilyet, ez egy hitlépés a mai világban szerintem. Szóval ez is egy ima témánk. És a másik, amit látok, hogy elkezdtünk dolgozni a harmadik albumon, azt szeretném majd őszre, hogy elkészüljön. Ez is egy ilyen jó ima téma. Ebben is nagyon sokat tapasztalom, hogy így Isten támogatókat ad, akik segítik, hogy tovább is tovább menjen. Illetve van egy, nem tudom mennyire láttátok, egy ilyen Szikra díj nevezetű, vagy Szikra klub, Szikra akadémia, csomó Szikra van benne. És ők is megkerestek, érzétek el nemrég, hogy támogatnák az album kiadáshoz egy pár dalt, hogy elkészítsek. Szóval nagyon sok dologban azt látom, hogy Isten segíti, hogy ez menjen. Egy kicsit úgy mindig felteszem a kérdést, amikor egyet elkészítünk, hogy muszáj következő évben is. Tehát, hogy nem akarom erőltetni, ha értétek, amire gondolok, hanem így figyelem, hogy ez így jön-e, kell, csinálom, és nagyon-nagyon sok dologban azt tapasztalom, hogy Isten úgy egyértelművé teszi, hogy kell.
Igen. Csak azt szerettem volna még elmondani így képek nélkül, hogy jó újra itt lenni nálatok, és amikor jöttünk most így a Gyülibe, pont Danival, meg így a Jöcék is ott voltak a kocsiban, mondtuk, hogy olyan sok minden történt, pedig csak 3,5 éve költöztünk el. De azóta igazából megjártuk Debrecent, most Esztergomban lakunk, és most arról számolunk be, hogy egy év múlva már Budapesten fogunk. És így 4 év körülbelül, 4,5 év alatt alatt már a harmadik helyre megyünk. És azt tudom mondani, hogy Dani így mondta, hogy ő hazajön ide hozzátok, és hogy én is amúgy hazajövök hozzátok, és hogy a szívünknek egy darabja, az ti vagytok, és oké, hogy megyünk ide-oda, de akkor is ti vagytok, és különösen ez, hogy ott kint van a nevünk, és ebből is látjuk, hogy ti is úgy szerettek minket, hogy gondoskodtok rólunk ilyen értelemben is, mert amúgy nem tudnánk ezt a szolgálatot végezni. Úgyhogy csak azt szeretném mondani, hogy pont ma amúgy az Egy Királyok 8-at olvastam, amikor Salamon felavatja a templomot, és mennyi mindent áldoz, és ott térden áll, és imádkozik Izrael népéért, és azért imádkozik, hogy legyenek áldottak minden területén, és ma, amikor ezt olvastam, akkor gondoltam rátok, hogy ezeket az áldásokat kívánjuk mi is rátok, és jövünk, és szolgálunk közöttetek, és szeretünk titeket, és nagyon azt kívánjuk, hogy Isten gazdag áldása legyen rajtatok, nyugodjon rajtatok, és frissítsen meg titeket, az egész gyülekezetet, és csodálatos volt még a dicsőítő csapatot is nézni, hogy amikor még itt voltunk, akkor kisebbek voltatok, és Dani vezette, és most már ti, és Isten jelenlétét megéltük, amikor dicsőítettetek, és csak ez is így annyira bátorít minket, hogy igen, ő belétek adtak a lelkét, és ez gerjed bennetek, és csak egyre jobban használjátok.
Igen, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ahogyan úgy döntöttetek, hogy mellénk álltok a támogatásban. Azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon sok esetben ez egy ilyen majdnem életmentő is volt néha, amikor tudtatok mellénk állni anyagiakban is, de a szellemi részéről talán nem is beszélve, hogy milyen sokat jelent, hogy rendszeresen Isten elévisztek minket. Hiszem, hogy a ti imádságotokra is nézve Isten sok dolgot cselekszik az életünkbe. És gondoskodik rólunk. Jó, na hát rövid volt, mert kicsit lehet, hogy lepörgettük a beszámolót. De értsétek jól, de hogyha már fel van húzva a ravasz, akkor olyan nehéz ezt így előtte megcsinálni, mert nagyon készülök az üzenetet, ha elmondjam. Gyertek, imádkozzunk, jó, hogy egy kicsit válasszuk el, hogy ez a beszámoló volt, aztán most térjünk Isten igére. Csendesedjünk el egy kicsit, jó? Kérlek, hogy ahogy Isten előtt vagyok, rövid pár mondatban mondd el az Úrnak, hogy kéred, hogy szóljon hozzád. Uram, megvalljuk azt neked, hogy bárcsak az emberi gyengeségünknél fogva sokszor úgy állunk az igéhez, hogy elmegy mellettünk. És annyira köszönöm azt neked, hogy nem kell, hogy így legyen ez. Köszönöm, hogy könyöröketünk azért, hogy megértsük mindazt, amit ma akarsz mondani. Kérjük Szent Szellem, hogy fordítsd ezt le, alkalmazd az életünkben. Tedd személyessé, Jézus nevében kérem ezt. Amen. Amen. Amikor imádkoztam és gondolkoztam, és kérdeztem az Urat egész egyszerűen, hogy mit üzen nektek vagy neked, mondhatom így. Egy szóra vezetett, elég hosszú volt maga a folyamat, szegény Soma is megszenvedte, kérdezte hét elején, miről fogok beszélni, de nem nagyon tudtam. Harci kedv! Ott van. Harci kedv! Nem titkolt vágyam az, hogy Isten valahogy egy kicsit megrázzon téged és engem. És nekem magamnak nagyon sokat jelentett ezzel az igével foglalkozni, amiről szeretnék beszélni. Feltámad bennem a harci kedv. És keresztényként nyilván ez nem arról szól, hogy kedvem van valakit megverni, megtámadni, vagy hasonlók, hanem arról, hogy és nem tudom, látjátok biztos, hogy az életünk is alapvetően sok ellenállásba ütközik, és kell harcolnunk. Tehát aki, jó apámtól hallottam ezt a mondatot elsőnek, hogy az élőhal az ára szembe megy, a döglöpen megy az árral együtt, és sok olyan dologban, talán főleg a szellemi világot is nézve, ami egy titok egy szempontból, meg valami ismert az igéből számunkra, egy olyan dolog, amiben szükséges az ellenállás. Illetve, hagyd mondjam azt, talán azt is látod a szellemi életben, a keresztény szellemi életünkben, hogy nem lehet stagnálni. Tehát ha megállsz, ha nézed a gonosznak az erőit és munkáit, azok építkezőek, stratégikusak, és nagyon sok csatornán, médián keresztül dolgoznak. és uralomra akarnak azok is törni. Tehát nem lehet megállni egy síkon, egy ponton az életünkben, úgy hiszem, ha te a szellemi életedet komolyan akarod venni. Hanem tudatosítani kell azt nekünk, hogy szükségünk van megújulásról, megújulásra, hogy mondja az ige dicsősége, egy formálódásban lennünk. És a harciasság tekintetében szeretnék nektek egy igét az Ószövetségből hozni. Ez az 1 Sámuel 14 lesz, az első 15 versét fogom felolvasni. Ha szívesen csak hallgatod, vagy szeretnéd követni, akkor ki lehet keresni, tehát az 1 Sámuel 14 lesz, és az első 15 versét fogom olvasni. Ez egy ismert történet Jonatánról és a fegyver hordozójáról. És ha lépünk egyet tovább, egyébként ebből a szakaszból három kérdéssel szeretnék dolgozni. Az egyik a mitől, hogyan és miért. Tehát, hogy mitől, vagy akarom, hogy melyik volt az első? Igen, mitől tűnik el az életünkben sokszor a harci kedv. Másrészt szól arról, hogy hogyan szerezzük ezt vissza, vagy szerezhetünk ilyet. Ezt lehet egy érdekes ilyen kérdés feltenni, de ezt szeretném ezt is kiemelni. Illetve, hogy miért kell ez? Velem vagytok? Emlékeztek, én ilyen visszajelzős típus vagyok, szóval velem vagytok? Hát lesz, remélem, jobb is. Na, nézzük meg akkor ezt az igét, jó? Tehát 1 Sámuel 14, első 15 versét olvasom. Egyik nap azt mondta Jonatán Saul fia, a fegyverhódozó legényének. Gyere, menjünk át a filiszteusok előrséhez, amely odaát van. Apjának azonban nem szólt róla. Saul éppen Gibea határában, Migrónban, a gránátalma fa alatt tartózkodott, mint egy 600 főnyi hadinép volt vele, mert Ahiá is a Silóban az efódot viselte, fia Ahitubnak, Ikábó testvérének, Fineás fiának, aki az úr papjának, Élinek volt a fia. A hadinép sem tudta, hogy Jonatán elment. A szorosban pedig, ahol Jonatán át akart jutni a filiszteusok erőséhez, innen is, onnan is volt egy sziklaszét. Az egyiknek Bócéc, a másiknak Szenne volt a neve. Az egyik szét Mikmásszal szemben, északon, a másik Gebával szemben, délen emelkedett. Jonatán tehát ezt mondta fegyverhordozó legényének. Gyere, menjünk át ezeknek a körülmetéletlenek az előrséhez, hát ha tesz valamit értünk az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály. Akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást. Fegyverhordozója így válaszolt neki. Tégy mindent úgy, ahogyan gondolod. Láss hozzá, én veled leszek, bármit tervezel. Akkor Jonatán ezt mondta, figyelj, átmegyünk ezekhez az emberekhez, és megmutatjuk magunkat nekik. Ha azt mondják nekünk, nem mozduljatok, míg oda nem érünk hozzátok, akkor megállunk egy helyben, és nem megyünk fel hozzájuk. Ha azonban azt mondják, gyertek csak fel hozzánk, akkor felmegyünk, mert kezünkbe adja őket az Úr. Ez legyen számunkra a jel. Amikor megmutatták magukat mindketten a filiszteusok előrsének, ezt mondták a filiszteusok. Nézd csak, héberek jöttek elő az üregekből, ahová elrejtőztek. Majd így szolgatták az előrs tagjai Jonatánt és fegyver hordozóját. Gyertek csak föl hozzánk, mondani akarunk nektek valamit. Akkor ezt mondta Jonatán a fegyver hordozójának, gyere utánam, mert az Úr Izrael kezébe adja őket. És fölkapaszkodott Jonatán négy kézlába és fegyver hordozója meg utána. Jonatán földre terítette őket, mögötte pedig azután a fegyverhordozója végzett velük. Így történt az első összecsapás, amelyben mintegy 20 embert ölt meg Jonatán és a fegyverhordozója egy alig fél holdnyi szántóföldön. És riadalom támadt mindenütt, a táborban és a nyílt mezőn egyaránt a hadinép között. Megriadt az előrs, sőt a portyázó csapat is, a föld pedig megrendült, és Isten riadalmat támasztott, eddig szeretném olvasni. Hivatkozni szeretett nyilván majd az előzményekre is, meg hozzáteszük a végét is, mert van egy jó befejezése mindennek. Kicsit az előzményeiről, és itt szeretnék a mitől tűnhet el a harci kedvészhez ugrani. Sikerült? Nagyon jó, még egyet mehetünk, bocsánat, csak van egy pár gondolatom, amit szeretnék kiemelni nektek az előzményekből. Ott látjátok az ige szakaszokat is, akár meg lehet így nézni. Volt több időszaka Izrael népének, és én szeretném nyilván Izrael népét magunkra alkalmazni, hogy egy korszak néha mitől lop meg minket, hogy egy időszak néha milyen következménnyel jár. Azt lehet olvasni egyébként az Isten igéjébe, hogy egy elfeledett kapcsolatba került az Istennel az Izrael népe. Én azt gondolom, hogy ez az egyik módja és az egyik nagyon gyakori dolga, nyilván ezt, és ezt sokszor úgy tudom, hogy sokszor elcsépelten is akár néha mondjuk, hogy mennyire fontos a személyes kapcsolat Istennel, de hát szerintem akik ebben járunk, egyre jobban látjátok, hogy mennyire mindennek ez a gyökere. És azt is látom, hogy mennyire kreatívan és valóságos kapcsolatként kell kezelni a szellemi oldalát nézve az Istennel való kapcsolatot. Ápolásra szorul, ahogy mondtam, a stagnálás tekintetében, hogy már az károkat okoz az életünkbe, de nézd meg akár egy életet. Hányan vagytok anyák, akik örömmel néznétek a gyereketekre, hogy megreked egy bizonyos szinten? Tehát ez gondolja az élő Istent, amikor nézi az életünket, hogy szellemileg megállunk bizonyos pontokon, és nem növekszik az életünk. Hiszem azt, hogy ez az egyik olyan oka, ami miatt mondjuk lelohad, vagy eltűnik az életünkben, hogy legyen egy harci kedvünk, nyilván az Úrért, és nyilván Isten ügyeiért, ezt is meg szeretném kiemelni, de ez egy olyan dolog volt Izrael életében, hogy ezt lehet olvasni, hogy elfeledkeztek az Istenről. Ez azt is jelenti számomra, hogy az Isten képük is elkezdett leépülni. Látjátok azt, hogy sokszor generációváltások okozta is ez például, hogy nem adták át a következő generációnak azt az Isten képet, az az Istennel való kapcsolatot, akár minta, akár gondolatok, hit igazságok tekintetében, amire szüksége lett volna a következő generációnak, és ezáltal ők maguk se gyakorolták a hit, vagy a hadakozás kedvét az Úrral. Velem vagytok még? Jó, igyekszek figyelni rátok, aki hasan pislog, akkor... Másik, úgy gondolom, hogy ez az elhanyagoltság, hogy elhanyagoljuk az Istennel való kapcsolatot, elfeledkezünk őróla, az identitásunkra is kiad. Tudod jól, és megerősítjük sokszor ezt, hogy az ember Isten képmásra lett teremtve. Önmagad kiteljesedése az Istennel való kapcsolatban történik. Ugye a világi pszichológiával ellentétben, aki azt mondja, hogy magadat találd meg, magadat te magad fedezd fel, azt mondjuk, hogy ismerd meg Istent, aki elkezd arról beszélni, hogy ki vagy te, és megismered önmagadat. Nagy különbség, azt gondolom ez, és ez, visszatérve a harci kedv tekintetében, hogy igazán egy jóféleképp ellenálló, hadakozó, nem megalkuvó kereszténységet, vagy Isten népét hozzon létre, azt gondolom, nagyon fontos. Másrészt, amit ott láttok, hogy Isten uralmának történt egy megvetése. Nem tudom, hogy tudjátok a sztorit, hogy egyébként Isten úgy tervezte, hogy nem királyok kormányozzák elsősorban a népet, hanem ő maga embereken keresztül, vezetésen keresztül. És nagyon érdekes, hogy olvasunk a Bibliában egy Náhás nevezetű ammoni királyról, aki egyszer megérkezett hozzájuk, és valahogy ezt lehet olvasni, kivenni Sámuelnek a szavából, aki egyébként akkor időben proféta volt, hogy Izraelnek úgy tetszett, hogy van itt egy ilyen nagy király, aki megjelent, és hogy vezeti a népet. Egyébként egy elég kegyetlen ember volt, mert azt mondta nekik, hogy oké, és megérkeztem hozzátok, és akkor leigáznál a titeket, de hogyha megadjátok magatokat, olyan feltétele, hogy az egyik szemeteket kiszúrnál. Egyébként Náhásnak a neve kígyó, szóval maga a fickó nem tudom, hogy nézhetett ki, de a lelkületét megértitek. Szóval volt egy rettenete, volt egy nagyon erős valószínűleg megjelenése, amiben Izrael azt mondta, hogy hú, ez ember ez rettenetes, ez egy igazi király, egy vezető. Lehet ez egy szimpatikus dolog volt nekik, de, és ezzel hadd mondjam a mi részünket, nem tudom, hogy nálad hogy van ez például, hogy mennyire emberekre nézve mersz, vagy nem mersz tenni dolgokat. Ki uralja, milyen motiváltságok, kinek való, az egészséges megfelelésről mondom, kinek való megfelelésből cselekszel. És hadd mondjam azt nektek, hogy az életemben egyébként a debreceni időszak volt egy ilyen, amit Isten erre használt, hogy rájöttem, hogy túlzott módon félek emberektől. Olyannyira, hogy néha nem merem az igazságot, az Isten szerinti igazságokat néha teljesen felvállalni, vagy megélni. Hát ez a harci kedvemet, ez lohasztja. Ha végig gondoljátok, hogy ez mennyire jelentős dolog. És ott azt mondta egyébként Sámuelnek Isten, hogy figyeljetek, ez a nép, figyelj, Sámuel nem téged, mint profétát, engem, mint Istent vetettek el. Bátorítalak arra téged, hogy ha eltűnt a harci kedv, vizsgáld meg akár ezt a területet az életedben, hogy mennyire emberek irányítanak. Nem azt mondom, hogy vannak rendek, tehát be kell állnunk engedelmességbe, de ki az a fő befolyás, ki az az a fő uralom, ami uralja az életedet? Kinek a tetszését keresed, akkor így is mondom. És a másik az egy nagyon érdekes időszak így, ami úgy szintén nagyon gyakorlati módon elvette a harci kedvet, nem volt fegyver. Filiszteusok elvették tőlük, és ilyen bődületes árakért még csak a kapájukat élesztették, nemhogy a kardjukat. Tehát egy ilyen olyan nemzetet képzeljétek el, ez egy stratégia volt szerintem, és a gonosztól is ez, hogy elveszi a fegyvereket, és ilyen mezőgazdasági eszközökkel identitálják magukat ezek az izraeliek. Értsétek, jó, hogy én egy paraszt ember vagyok, ha mondhatom így. Egy paraszt ember nem harcos ember, ugye? Ha jön a harcos, akkor bújjunk el, megyünk a szélűbe. Ez a gonosznak a stratégiája, hogy elvegye azt az indulatot, aminek benned kéne lennie. Hogyha azt nézed, hogy Krisztusban milyen identitást kaptunk, Ha azt nézed, hogy kiválasztott minket magának, mennyi helyekre ültetett, ha azt nézed, hogy egyféle konfrontálódásra hívott el a világgal, harcolni a gonosszal nyilván az ő ereje által, az ő neki való engedelmesség által, és azt mondjuk az ige által, hogy el kell, hogy fusson. Ha engedelmeskedünk az Istennek, el kell, hogy fusson a gonosz. Hát ilyenkor feltámad a harci kedved, nem? Velem vagytok még? Jó, tehát volt már az életet, felemelni, de kezdve csak egy kicsit megmozgassuk magunkat. Hogy tapasztaltál szellemi győzelmet, amit az Isten adott az életedbe? Felemelni? Jó, köszönöm. Végig gondolod azt, hogy milyen volt? Volt kedved harcolni utána? Volt egy ilyen jóféle, érzi, jó magabiztosságot? Tehát felem van az Úr? Hát, ide nekem egy óriást. Ugye valami ilyesmi érzésed lehet olyankor, hogy ha megtapasztalod, hogy mekkora az Isten. Nyilván nekem a gyerektáborok is az életemben jelentős dolgok voltak, amikor láttam, hogy Isten milyen hatalmas dolgokat cselekszik. Szóval, és vannak eszközeink. Tudjátok jól, hogy Isten azt mondja egyrészt, hogy az igazság fegyvereivé állítjuk a tagjainkat, tehát a készségünket, az odaszállásunkat. De ha nem így tekintesz a személyedre, mert mondjuk nézd meg a gonosz, amit csinált Izrael is. Nem akarom azt a szót mondani, más mondott, tehát hogy csak lelohasztotta a harci kedvüket, ez a jobb lesz, és elvette. Elvette azt, ami a küldetésük, elvette azt, akik ők. Menjünk tovább, és a hogyan szerezhető visszárat, nyilván erről jobban szeretek beszélni. Erről a csatáról tudni kell, ami kialakult helyzet, hogy Saul és egyébként Jonatán egy csapattal így megindultak, csak Jonatánnak volt ez a kis egyéni akció, az egyéni akciót ezt így idézőjelben mondom, amit Isten által megragadott. Azt váltotta ki, hogy Jonatán, és itt már egy kicsit szeretnék az ő személyéről is beszélni, viszont az ő mintája van egy kicsit nekem ide téve, hogy milyen egy jó harci kedvel megáldott Isten embere, és a harcosa, hogy mondjam így. Megtette azt, hogy lerombolt egy ilyen oszlopot, feltételezhető, hogy egy szent oszlopot, istenségnek akár állított dolgot, ami a filiszteusok részén volt. Ez robbantotta ki az egészet. És gondoljátok végig, hogy mi kellett az ő szívében is legyen. Hogyan gondolkozhatott ő az Istenről, amire odaírtam ezt, hogy féltőn szerető indulat. Tehát valahogy szerintem úgy hiszem, az ő Isten képe egészséges volt. Tudta azt, hogy az Isten nem tűr meg más Istent. Nem tudom miért, nem Saul csinálta ezt, játszunk el a gondolattal, mert nem ott volt, nem tudom. De talán látjátok, hogy ő maga az Istennel való kapcsolatát nem ennyire radikálisra vette az egészséges értelmében, ahogy mondom. Jonatán viszont felvállalta azt, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos része annak, hogy az egészséges harci kedved az Úrért meglegyen, hogy a vele való viszonyod kizárólagos. Emlékeztek, hogy Jézus nagyon egyszerűen mondja, hogy úgy vagy felépítve, hogy nem tudsz két úrnak szolgálni. Tudom, hogy ez egyik legnagyobb kihívásunk szerintem ez. De az új szövetségben ezt a tüzet az első szeretet tüzével tartjuk fenn. Az Isten iránti szeretettel igyekszünk cselekedni minden tekintetben. Ez egy jó szűrője, meg mozgatórugója a keresztény életünknek. Velem vagytok még? Jó, sokszor meg fogunk kérdezni, úgy érzem. De nézzétek el nekem. Jó. És ez egy nagyon fontos dolog, azt gondolom, mert amikor az Isten harcait elkezdett harcolni, akkor tapasztalod azt a harci kedvet, ami az Istentől van, ugye? Nem tudom, hogy hogy vagy, és néha vezet ez is erre, hogy amikor belefáradunk az egyéni akcióinkba, amit nem az Úrért, vagy az Úrral csinálunk. Ez is egy olyan pontja, ami segít arra, hogy visszakanyarodunk a jó motiváltsághoz, hogy kérjünk Istentől új harci kedvet, új motivációt az egészhez. Amikor már belefáradtál a saját csatáidba, belefáradtál a saját erődből, ami egyébként kimerülő forrás, csinálj, vagy végez valamit, vagy ellenállj. Nem tudom, van-e kapcsolatod, ami nagyon nehéz. Nehéz ellenállni, akár egy rossz főnök, akár a családtagban, vagy bármilyen körökben, ahol nagyon sok ellenállásban kell jelen legyél, akár egészséges, akár egészségtelen módon. Az Isten ereje kell oda, mert az nem merül ki. És nyilván, ha az Isten iránti szeretettel szemléled ezt a helyzetet, akkor látod azt, hogy mi az Isten szerinti harc abban a helyzetben. Sok paradoxon, tehát én ellentét dologban látom, hogy dolgozik az Isten. Itt is van, látni fogjátok, hogy a győzelem tekintetében is miért választott. De azt látom, hogy amikor nem az Isten igazságai szerint harcolunk, ez egy másik dolog. És például most olyan gyerekes példára visszanyúlok. Emlékszem, amikor beszéltek nekem arról, hogy tisztelni kell a tanáraimat az iskolába. Igen, mosolyogsz, Nelly, látom. Ez egy olyan terület volt, amit sokáig nem értettem, csak engedelmeskedtem neki, de én elég lázadozó voltam, az igazságtalanságokat nagyon nehezen viselem. És egyszer Isten úgy beszélgetett velem, és hagyd mondjam, így egy kicsit ez ilyen férfi oldal volt, hogy ha nem az én utaimon jársz, soha nem fogsz győzni. Ez ennyire egyszerű volt számomra. Rájöttem, hogy ha az Isten ezt rendelte, például a tiszteletnek az útját, akkor én ott győzök. Ha nem a tisztelet útján járok, akkor lázadok, kiszolgáltatom magamat nagyon sok negatív szellemi befolyásnak is egyébként, és olyan körülményeknek, ami nekem semmiképpen nem lesz hosszú távon jó. Tetszik, hogy Isten logikus is, és tetszik, hogy győz az Isten mindig, nem? Ez egy másik jó dolga. Oké, hadd mondjam még ezen a területen Jonatánnak a nevét. Nekem ez is beszédes volt. Jákve adta. Nem tudom, hogy ő neki ez mennyire volt identitása, hogy azt mondta, hogy én az Úré vagyok, ő adott engem. Ő hívott az életbe engem. De hogy mi krisztusiak, így mondom, hogy keresztények, ami abból a szóból, hogy Krisztiánus jön, azt mondjuk, hogy Krisztuséi vagyunk, vagy krisztusiak vagyunk, ez egy hogyan értelmező, de ma így akarom megragadni, hogy én Krisztuséi vagyok. És itt jön az uralom, itt jön a tekintélybe újra, hogyha őt teszem magam fölé, ha megalázom magamat az Isten hatalmas keze alatt, akkor ő egy olyan felmagasztalós dolgokat végez rajtam keresztül, kegyelem által. Ha megyek a következőre, azt gondolom, hogy a tetre készsége nagyon fontos rész. Nekem nagyon tetszik itt Jonatánnál, hogy ő nem, ezt most negatívan is szoktuk mondani, nem tudott nyugton maradni, de ezt most pozitívra értem. Azt gondolom, hogy Isten dolgozott benne. Ez az egész helyzetet az ő Isten képével szemlélve, és csoda, hogy Dáviddal barátok lettek. Hát emlékeztek, amikor ő beszottyan egy ilyen küzdelmi környezetbe, hogy teljesen máshol látja. Egy tinédzserként háborog, hogy már ez ilyeneket mondani az Istenemről. De ott senki más nem háborog. Mert az ő Isten képében máshogy szemlélte azt a helyzetet. Na azt gondolom, én így hiszem, nem ennyire jön ki az igéből, de Jonatán ezt máshogy látta. És azt mondta, hogy tennem kell valamit. Talán ez volt az egyik oka, amiatt, hogy nem szokásos rendben, esetleg nem tudom, egy haddal indult meg, vagy kémekkel, vagy másokkal, hanem egy ilyen fura módot választott, hogy ketten. Ugyanakkor az is jó, hogy nem egyedül, nem? Beszédesed, és erre is ki fogok térni. De hiszem azt, hogy a tetre készség, ez az állapot, hogy így gondolkozom magadról is, hogy mit tehetek. És tudom, hogy nem azt jelenti, hogy tegyük meg az Isten helyett is a dolgokat, de nem tudom, hogy milyen típus vagy, mert nyilván ebben a kettő oldalt lehet mondani. Vagyunk olyanok, akik már akkor is cselekszünk, amikor nem kéne, vagy még mindig nem cselekszünk, amikor már kéne. Nyilván ennek a jó bölcsességében Isten tud segíteni, de hiszem, hogy az egyik nagyon motiváló dolga az, hogy kész vagyok tenni. Hogy a harci kedvem maradjon. Hogy Uram, én itt vagyok, kész. Készen létben, ez a stand-by üzemmód a gépeknél, ugye? Készen létben, hogy apukám mondja, online üzemmód, hogy hasonlók. Szellemileg ez egy nagyon jó állapot, de ugye ott kezdődik, hogy bemegyünk a tekintély alá. Készek vagyunk tenni. És hadd mondjam azt nektek, hogy ez az Istennek a szellemisége. Emlékeztek, Jézus is azt mondja, hogy az atya mindig mit csinál? Hangosan légy szíves, nem tudom, ki mondja. Munkálkodik, tehát az Isten cselekvő lelke van bennünk. A Szentlélek is nem véletlenül nem úgy írta meg, értsétek jól az evangéliumát, hogy az apostolok elmélkedései, az apostolok elvonulásai, hanem az apostolok cselekedetei. Az akció, az Istenünk akcióban van, és ezért azt gondolom, hogy jó a készenlét. Ha emlékeztek az Isten megtapasztalására, ott is ezt mondja az a nagyon jó bibliai alapokra fektetve, hogy mindig van egy akciója az Istennek, ahova készen állsz, akkor tudsz csatlakozni. Ehhez meg a harci kedvően egészségesen feltámad. De nagyon szeretem az Ézsaiás 42.13-at. Ezt mondja, az Úr kivonul akár egy hős, átjárja a harciket. Halljátok ezt? Amikor ezt olvastam, így borsozott a hátam. Milyen jó az én Istenemre így is gondolni. Ez férfiként különösen szeretem az Istenemnek a férfi oldalait. Tehát nyilván vannak ezek a Google keresőben megtalált ilyen Jézus világító arccal is báránykát simogat. De én azt gondolom, hogy e tekintetben is nagyon fontos Istennek a több arculatában egészségesen jelen lennünk, de hogy ő ez is. Egy harcos, akit átjár a harci kedv. Ha én benne vagyok egy szituációban, és ezt a szellemi igazságot nem hiszem el, vagy nem vagyok kész ezt alkalmazásba vinni, meglop a gonosz. Meglop a gonosz, és azt gondolom, hogy ott ülök csak én, és nem engem használ az Isten, mint ahogy Jonatánnál viszont nem így volt. Másik, a harcos társ. Ez egy jó harci kedvet segít szerintem. Nem tudom, hogy biztos hallottad ezeket a gondolatokat, hogy olyan emberekkel vedd magadat körbe, akik motiválnak. Ezek mind hasonlóan valami formán azt akarják mutatni, ami itt is történik, hogy ha te egyébként egy ilyen jóféle harciasságban akarsz jelen lenni az életben, nem megadni magadat, vedd magadat körbe olyan tesókkal, akik hasonló lelkülettel vannak. Tehát ez egy nagyon fontos része. Nekem nagyon kimozdító sokszor a feleségem, amikor néha ő szemlél helyzeteket, vagy tudnia kiemelni. Amikor a pásztorom, amikor egy igészolgálatban valaki, a házi csoportomban, amikor megosztjuk a dolgokat, és ott valakibe felkel az Isten harci kedve, és azt mondja, hogy figyelj, elég volt, gyere, imádkozzunk már ezért. Kell valaki mellénk. És hagyd mondjam még azt is el, hogy a harcos társhoz nagyon tetszik az 5 Mózes 32-ben említett, hogyan kergethet ezret egy, és hogyan üzhet kettő tízezret, csak úgy, hogy kősziklájuk kezükbe adja, nagybetűvel a kőszikla, az Úr kiszolgáltatja őket. Nagyon érdekes dinamikája van az Istennél, és másfajta számtörvény, értsétek jól, amikor valaki mellé odáll az Úr maga, illetve amikor kettőnél, tehát nem azt mondta ugye, hogy 2000-et, kettő, hanem egy tízes van már ott, tízezret. Hiszem azt, és akkor Jézus is valami formán a szellemi dolgát így akarta átadni szerintem, amikor azt mondja, hogy ha ketten egyetértésben vagytok, jelenlétem van ott, ugye ott vagyok, nevemben vagytok, de ketten egyetértésben kértek, cselekszek, valami történik ott, őszinte leszek veletek, nem annyira látom át én se ezt a részét, de amikor melléd áll valaki ugyanazzal a szellemmel, ugyanazzal az Istennek a csata és harci kedvével, az nagyon motivál, és néha tud neked töltetet adni, megerősíteni. Én azt gondolom, és én ezt látom, hogy Jonatánnak, amikor elindult ez a hite, hogy Isten indította őt erre, bejárt egy jó lépcsőt. Nem azt mondta, hogy önfejűen, hogy gyere, csináljuk, megmondom, mi lesz, hanem elkezdte kibeszélni a hitét. Úgy érzem, hogy menni kéne. Na akkor gyere már ide kicsit. Egyébként a fegyverhordozók egy nagyon közeli kapcsolatban voltak, hát látjátok talán az ilyen középkori filmekben is, de ezek nagyon szoros bajtársi kapcsolatban voltak. Nyilván a fegyveredet is valakire rábízni, ez nem tudom, olyan, mint ma az autódat, hogy milyen képet mondjak. Egy bizalmi kapcsolat van, mindig vele volt, mindig a nyomába volt, támasza volt, tehát sokkal nagyobb kapcsolatot képzeljetek el, és hadd mondjam nektek, hogy ezt is így, hogy legyenek fegyverhordozóitok, legyenek bajtársaitok. Hogy nehogy elszálljon a harci kedvetek. Szóval, hogy megosztotta vele, és nézte szerintem azt is, hogy ő mit mond. Emlékeztek arra a mondatára, hogy annyira jó, azt mondja, hogy csináld, én megyek. Hát én életemben talán valami hasonló jellegű mondatot 2-3 alkalommal kaptam, de ez annyira meglökött engem, hogy fú, figyeljetek, hát akkor én most bármit csinálhatok, értsétek jól, mert velem lesz. És... Ez nagyon pumpálja, és jóféle értelemben erősíti a harci kedvet. Nem adom fel, nem alkuszok meg. Velem vagytok még? Oké, köszi a türelmet. És Isteni jel is meggyőződ, és azt is még odaírtam. Ugyanis azt gondolom, hogy utána ő kimondta ezekre nézve, hogy oké, van egy tesói visszakapcsolás, van egy indítás a szívemben, hogy ezt fordítottam, mondom, mert így történt, akkor szeretném, hogy Isten is megerősítse ezt az egészet, és mondott egy szituációt, amit hittel megragadott, hogy akkor ebben felismerem a meggyőződést. Felismerem azt, amikor ebbe belelépek, és nem hátálok meg. Tudjátok, ez volt, amikor megjelent, és azt mondták neki, hogy akkor gyere fel hozzánk. És ez egy nagyon jó dolog szerintem, jó példája is annak néha, hogy a vezetés, a belső életünk is hogy lehet egy jóféle egészséges kontrollban, vizsgálásban, megosztod másokkal, figyeled az isteni munkákat, és ezek sokszor, amikor klappolnak, megerősítik, hogy na ez az az irány. És az Isten akaratában nagyon erősödik a harci kedv. Amikor ott vagy, valamiről meggyőződtem az életemben, ezt tudom nektek mondani, hogy az Isten akarja, elképesztő bátorságot éreztem hozzá. Amikor persze spóroltam az időt, vagy nem vártam meg, akkor tele voltam bizonytalanságokkal. Bár azt is elmondom, hogy néha gonosz is bepróbálkozott, amiről pedig el kellett volna hinnem, hogy az Istené, és jó az irány. Nagyonkor volt szükségem például valakire egy mellémájon, és azt mondja, hogy figyelj, jó az irány. Ha csinálod, én megyek veled. Benne vagytok? Jó. Megyünk tovább, és ez a miért rész, ugye? Már csak ez van. Miért is kell ez a harci kedv? Amit utána látok az 1 Sámuel 14.21-ben például, hogy amikor, és akkor itt a sztorit szeretném folytatni, mert azt a részt nem olvastuk fel, ezek után, amikor Isten használva Jonatánt és a fegyverhordozóját betámadt, és összezavarta ezt az ellenfelet, ezt csak mondom nektek, hogy iszonyatos túlerőben voltak ők ott jelen, 30 ezeres főre, valamilyen több tízezesre emlékszek, ők maguk egyébként 3000 fővel indultak, aztán 600-al lecsökkentek. És akkor indult el így Jonatán be az előőrse. Szóval megzavarodtak, és erre nézve a többiek rám megmozdultak. Azt mondták, hogy már alkalmas idő lett a támadásra. egy valakinek az engedelmessége elindult ebben, és alkalmas idő lett arra, hogy elinduljon. És ez a miértre válasz, hogy miért kell a harci kert. Úgy látom, hogy Isten, amikor ezt indítja valakiben a gyülekezetünkben, vagy az ő népe között, létrehoz egy egységesítést. Elindul az Istennek az akarata valakin keresztül. Ez természetes módon a vezetőkön kell keresztül történjen, úgy hiszem, Isten így rendelte, nem azért, mert szuperebbek, meg értékesebbek, ez egy rendje az Istennek, de nem kell, hogy így legyen. Nem kell, hogy így legyen. Úgy látom, hogy Istennek fontosabb az elérhetőséged, mint a pozíciót. Hagyj mondjuk ki még egyszer, tehát mert sokszor azt érzem, hogy ez is néha kattog rosszul a fejünkbe, hogy én nem vagyok vezető. Miért mondjam ezt el? Miért álljak fel? Miért tegyem meg? Nem én vagyok a... Jogos, hogy azt gondolom, hogy Isten kell, hogy ezen a renden keresztül dolgozzon. De ami a terészed ebben, és a készség abban, hogy Isten bármit megtehet rajtam keresztül is, fontos. És nézd meg akár ezt az időt, amikor úgy látom, hogy nem egy Saulon keresztül, pedig hiszem, hogy akarta volna az Isten akár ezt is meglépni, hanem a fián keresztül tudta. Egységesít és célra állít, hiszem, a harci kedv, amikor az Isten harci kedvében elindulunk. Ugyanis az is történt ebben, hogy sokan megindultak a filiszteusok felé, és a filiszteusokhoz átállt zsidók is megfordultak vissza. Tehát nem tudom, hogy mi lehetett emögött, eljátszok egy gondolattal, megérezték lehet, hogy itt az Isten valamit cselekedett, és hogyha nem jó oldalon állok, én nekem végem. És odaálltak az Isten ügye mellé, odaálltak az Isten dolgai mellé, hogy ez milyen motiváció, az egy más kérdés. De megtörtént. Egy cél, egy ellenség lett. Egységesített a harciket. Másik, amit hiszek. Kimozdítja a bizonytalanokat és a félénkeket. Ugyanis amikor egyébként megszorongatták őket a filiszteusok, sokan elbújdosztak ilyen barlangokba. Ezért mondták Jonatánnak is, hogy nézd már, bújdosnak vissza, meg jönnek elé páran a barlangba. A félelmet megtöri. Megtöri a bizonytalanságot, a hitetlenséget az Istennek a harci kedve. Amikor az ő harcaihoz odaállunk, és nem engedjünk abból. Hiszem, hogy ez a megbénító tétlenség, ez egy nagyon gyakori fegyvere most a gonosznak. Egy nagyon gyakori fegyvere a gonosznak. Nem tudom, hogy te magad, vagy ti magatok, hogy nézitek, látjátok a gyülekezetet. Lehet, hogy fel kell álljál a te helyeden. Lehet, hogy fel kell álljál arra, amit az Isten mond neked. És a másik, azt gondolom, hogy amiért kell, hogy ezen keresztül látjuk meg az Istennek a szabadítását és cselekedeteit, az ő hatalmát. Hozza ezt, hiszen ezek után történt az, hogy megtapasztalták azt, hogy szabadok lettek a filiszteusoktól, vagy ettől fogva inkább a történetet folytatva mondom, kezdtek el hadakozni. Sault, ameddig tudta, az Úr használta arra, hogy elkezdje írtani őket, kizavarni arról a helyről, ami az övék. És ezt is hagyd mondjam el nektek, hogy nem értek azzal a látásmóddal egyet, hogy keresztényként úgy kéne élned, hogy te mindenkinek bólogatsz, és mindenki átgázol rajtad. Keresztényként nagyon fontos szerintem megállunk abban az értékrendben, abban az identitásban, aki vagyok. Tehát most ennél fogva azt gondolom, hogy ha valaki nem emészett nagyon ilyen helyzetre, de hogy nyíltan vagy nyilvánosan elkezden engem káromolni, vagy piszkálni, ez nem azt jelenti, hogy hát csak Isten, ahogy vezet ebben, de azt gondolom, azt jelenteni, hogy ezt némán kell tűrni. Legalább amit mondok, hogy kérlek, ne csináld, mert ez nagyon rosszul esik nekem. Ennyit legalább elmondok. Hajtétek, amire gondolok. Tehát, hogy, és hiszem azt, hogy ez a harci kedv, ezt is kell szolgálja, amikor ti ebben akár a városban, ti, amikor a családotokban, bármi formában, de képviselitek az Istennek a törekvéseit, harcait. Oda kell állnod akkor. És nem véletlen akar így impotenssé tenni minket a gonosz. És azt látom, hogy nagyon sokat dolgozik megtévesztésen és hazugságon, hogy elhiggyétek azt, hogy nem vagytok jelentősek, akár mint gyülekezet. Elhidd azt akár, hogy nem vagy jelentős, kiszolgáltatott vagy helyzetekben. Mert hadd térjek vissza Jonatánnak a mondatára. Emlékszel, hogy mit mondott? Azt mondta, hogy az Istennél nincs nagy számok törvényszerűsége. Kimondta, hogy akár kevés, akár sok által tud Isten szabadítást végezni. Tud győzni helyzetekbe. És ezt néha nagyon nehéz elérni. Főleg, amikor több az ellenfeled. Szükséged van bajtársra, szükséged van Istennek a megerősítésére ebben a helyzetben. Újra hadd mondjam. Szóval hiszem, hogy ezért kell, ezért egy fontos terület az Isten népének, hogy a harci kedv jelen legyen. És így szeretném zárni az üzenetemet a végén. Egy egyszerű kérdéssel léphetünk tovább. Te hogy vagy, és hogy eleged van-e már? Az eleged van-e már, ezt azért tettem fel hozzá, mert én sokszor így tapasztaltam, hogy amikor ilyen kiszolgáltatottan vergődtem, és helyzeteket úgy szemléltem, hogy most ezeket el kell szenvedjem, ebből nem lesz semmi jó így, meg nem tudom, hogy tehát nem volt hitem a tekintetben, hogy ezt Isten valahogy meg tudná fordítani. És akkor ilyenkor kellett, amikor az Isten angyal belépett az életembe, akár egy személyen keresztül, akár egy igén keresztül. És kimozdította azt a látásmódot, amiben voltam, és feltámadt a harci kedv bennem. És azt mondtam, hogy elég. Eddig és nem tovább. És nem vagyok hajlandó tovább úgy szemlélni ezt a helyzetet, hogy én emberileg látom, hogy beborultam magamba, főleg nektek mondom, ilyen introvertáltabb, befele forduló embereknek szükségetek van másokra. Ugyanúgy igaz, az nagyon extrovertált ilyen közösségnek, és egy kicsit lenyugodjál, és elmenjél gondolkozni, tehát ez is igaz. De nagyon-nagyon fontosnak találom, az Isten szívemre helyezte ezt. Foglalkozzatok az Isten harci kedvével. Hol dolgozik az Isten? Mit akar éppen végezni? És azt is hagyd mondjam el nektek így megerősítve ezt, hogy a szellemi állapot, az a törekvése, szellemi munkája, amit egészen biztosan tudunk az igéből az Istennek, az az, hogy a gonosz munkáit lerontsa. Tudtok erre egy áment mondani?
Amen.
Nagyon jó. Mit jelent ez nálad most? Hol akar az Isten lerontani dolgokat az életedbe? Gyere és tagadd meg a hitetlenséget. Ne hidd el. Ne hidd el a nagy számok törvényszerűségét. Kérdezek olyat is, mire vársz? Kire vársz? Vannak olyan területek, lehet az életedben, ahol sokat bukdácsolsz. Nem volt már elég. Van pozitívféle fellázadás, azt gondolom, amikor a gonosz munkái zajlanak az életünkben. Akkor felállsz, és azt mondod, hogy elég. Ó, ha igazán látnánk, tudjátok azt, hogy kik vagyunk mi Krisztusban. Az Izrael szó ugye azt is jelenti, hogy harcosa Istennek. Van egy ilyen arcunk, van egy ilyen identitásunk Krisztusban. Egy nép, aki elmegy a pokol kapujára, és az nem tud zárva maradni. Hadd emlékeztessenek titeket, Szombathelyi gyülekezet, hogy ez az elhívásotok. És hadd emlékeztessenek téged, testvérem, hogy ez az elhívásunk, hogy harci kedvben járjunk, az Isten Istennek kedves harcokban járjunk. Nem maradhatsz tétlen. Szólít az Isten, hiszem, hogy indít az Isten. Ő mindig dolgozik valamit az életedben, családodban, munkahelyedben, tanulmányaidban, gyülekezetedben. Legyél kész, csak szánd oda magad, tedd oda magad. Én hívlak titeket, dicsőtök, jó, gyertek közben. Szeretném, hogy azt a dalt, amit fogunk majd énekelni, felhasználd egy ilyen feldolgozás, egy válaszra, mondj az Isten előtt. Azt fogod majd kiénekelni, hogy Úr Jézus Krisztus az Atya Isten dicsőségére, és én azt kérem, hogy ez legyen egy ilyen, amikor az Isten tekintélye alá bemész, amikor azt mondod neki, hogy én a te ügyeidért akarok harcolni, azt akarom, hogy legyél te a királyom, nem vetem el, vagy pontosabban elvetem az embereknek a tekintélyét, és a tiédet akarom elsősorban venni, és így az embereknek a tekintélyét ezen keresztül. Hív téged az Isten, hiszem arra, hogy megújítsa ezt a dolgot az életedbe. A szükséged is van arra, hogy felálljál, hogy felhászadj a gonosz dolgok ellen, hogy ellenálljál, hogy a harci kedv újra felkeljen. És tudod, sokszor ez nem logikus. Sokszor a saját gondolataink, a lelkiismeretünk rossz várlásaival kell harcolnunk. Talán itt van az ide, hogy elég legyen. És amikor megyünk utána, azt meg is fogod énekelni, hogy az a vér milyen drága volt, ami kifolyt. Hogy minden ember szabadon élhet, a gonosz munkáitól szabadon, a szabadításban. Kérlek titeket, hogy ezt az igazságot most majd így ragadjuk meg, és legyen ez a válaszunk arra, amit az Isten akar végezni. Úgyhogy én arra hívlak titeket, hogyha szívesen ezen a helyen felállva majd ezt éneklitek, akkor majd én álljunk fel hozzá, imádkoztam. És menjünk az Isten elé, és kérjünk tőle harci kedvet. Hogy az ő harci kedvét, amivel ő átjárt, az ő ügyeivel, legyen a szívünk telve. És hadd elevenítsen meg, hadd mozdítson ki az Isten téged. Vezessen el a hitnek a lépéseire, és vezessen el a teljes szabadításra. Gyertek, imádkozzunk. Uram, nagyon köszönöm azt neked, hogy ma is keresel Jonatánokat. Köszönöm azt neked, hogy az igen nincs távol tőlünk. Itt van egész közel. Bennünk van, a szívünkben, a szánkhoz közel. A szánkba adod. Köszönöm, hogy a csodás dolgok nála természetesek. Uram, bocsáss meg, hogy elfelejtkeztünk erről. Mozdíts ki minket, Uram. Jövünk a Te uralmad alá, Te legyél a király. És vezess minket azokba a csatákba, amikben Te győzni akarsz. Hívunk és kérünk Téged, hogy védj uralmat, Jézus, vegyél uralmat, mutasd meg ebben a gyülekezetben, az életünkben, hogy senki nem győzhet le Téged. És ez legyen, Atyám, a dicsőségedre. Amen.